Hallgassátok meg, testvérek, azt az igét, amelynek alapján most Isten szent lelkének a segítségül hívásával az ő újévi bátorítását hirdetni kívánom közöttetek. Ez megvan írva Jeremiás síralmainak harmadik részében, a harmadik rész 22-től a 24. versig terjedő szakaszában így. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Kedves testvérek, az előző évnek az elején, tehát a 2021-es évnek az elején elsöprő erejű hír látott napvilágot az egyik népszerű hírportálom. Mégpedig ez így hangzott, változóban vannak a köszöntési szokások. Teljesen átalakulnak az újévi köszöntések, ugyanis minden naptári év elején az egyik népszerű és sokak által használt mobilszolgáltató közzéteszi az újévi köszöntéseknek az adatait, és ebből kiderül, hogy az elmúlt évekhez képest bizony több köszöntés hangzik el online, az emberek több mobil internetet használnak, és a telefonos köszöntések pedig alább hagynak. Micsoda változások következnek be? Elérkezik az új év, és változnak a köszöntési szokásaink, ahogy telik múlik az idő. És egy kicsit talán ez is azt jelzi, hogy amikor új esztendőbe fordulunk, akkor változások következnek be. Lehet, hogy néhányan úgy vagyunk most itt, hogy valóban ez csak egy új nap, de azt gondolom, hogy aki eljön a templomba, aki újévi bátorítást szeretne hallgatni, az valószínűleg érez valamit abból, hogy változásban vagyunk. Változik a világunk, és eközben változások történnek bennünk. Az elkövetkezendő 365 napban legalább egy születésnapja mindannyiunknak lesz, mondjuk valószínűleg csak egy születésnapja lesz mindannyiunknak, és aztán egyel többet fogunk írni az életkorunk mellé. Változik az életkorunk, változik a dátum, még egy ideig átfirkáljuk majd a 2021-et 2022-re, aztán megtanuljuk, hogy tényleg 2022 van. Új bibliaolvasó kalauzt veszünk elő, új naptárt veszünk elő. Viszont van valami, pontosabban valaki, aki mindezen változások közepette sem változik, és én erről a valakiről szeretnék most nektek beszélni. Hiszen ahogy alapigénk megírta, megragadja Istennek az ő lényét három dologban, Isten szeretete, Isten irgalma és Isten hűsége nem változik. A mai délelőttön tehát ezt a hármat vizsgáljuk meg az ige tükrében. Először tehát Isten szeretetéről van szó. Az ige így ír, szeret az Úr, azért nincs még végünk. Ahhoz, hogy értsük, hogy egyáltalán hogyan kerül ez a kettő egymás mellé, szeret az Isten és nincs még végünk, azt kell megnéznünk, hogy pontosan milyen helyzetben íródnak ezek a sorok. A Jeremiás síralmai a babiloni fogság idején íródnak, amikor a választott nép Izrael népének a jelentős részét elhurcolták fogságba. Az országot idegen erők feldúrták, elpusztul a jeruzsálemi templom, ahol az Istent imádni kellett, ahol az Isten jelen volt. Elpusztul minden. És az egyetlen, amiben a hátramaradottak kapaszkodhattak, az az volt, hogy viszont az életük még megvan. Még életben vannak. Még nem pusztultak el. És ebben a helyzetben szólal meg számukra a vigasztalás, hogy szeret az Isten. Szeret az Úr, és olyannyira szeret, hogy megtartja az ő életüket, hogy megóvja őket a teljes pusztulástól. Lehet, hogy az ország romokban van. Lehet, hogy látszólag nincsenek kilátásaik. Lehet, hogy nem tudják, hogy mit hoz a holnap, de az ígéret szól, a bátorítás szól, hogy az Isten megtartja őket minden körülmény ellenére. Mert testvérek, nem kegyetlen Istenünk van. Nem olyan urunk van, aki örömét lelné a teremtményeinek a fájdalmában, a nehézségekben, hanem olyan, aki szeret, és a szeretetéből fakad az, hogy ő megtart, hogy ő megvéd. És mi, akik már a karácsony és az új szövetség fényében látjuk ezt az igét, mi már tudhatjuk, hogy az Isten olyannyira szereti az övéit, hogy nem csak akkor tartotta meg őket, hanem beteljesítette azt az ígéretet, amit megígért, hogy szabadítót fog küldeni. Elküldte a szabadítót, elküldte a fiát, Krisztust értünk. És azt gondolom, hogy talán ez az egyik legnehezebb része a hitünknek. Hiszen, hogyha megnézzük, a mindenható Isten szeret minket. Olyannyira szeret minket, hogy a fiában az életét adta értünk. Értünk adta magát, és ez maga a kegyelem. Viszont ezt nem biztos, hogy olyan nagyon könnyű elfogadni, hiszen nem tudjuk felérni ésszel. Ez a fajta szeretet nem arról szól, hogy Isten gyermekeinek sosem lesz nehézsége, hiszen látjuk a fogságon keresztül, látjuk hitvalló eleinken keresztül, látjuk a Biblia vértanúin keresztül, hogy nem azt ígéri a Szentírás, hogy aki Krisztusban új teremtés, annak napfényes utakon vezet mindig az élete, és mindene tökéletes lesz emberi szempontból. Sőt, valójában a Szentírás beszél arról, hogy a keresztény emberekre vár szenvedés, vár nehézség, amíg ebben a világban vagyunk. Viszont megmutat nekünk valami mást is. Arról beszél ez az ige testvérek, hogy Isten szeretetében az van benne, hogy az élet több az anyagi jólétnél, több a fizikai szükségleteknél, és testvérek, talán az egyik legnehezebb dolog ezt elhinni, de valóban így van, hogy nem a földi halál a legrosszabb, ami történhet az emberrel az életében. Testvérek, ezért tudhatjuk, hogy szeret az Isten. Mert örök reménységgel ajándékoz meg minket. Hogyha belegondolunk, akkor új év kezdetén számtalan szokást szoktunk megtartani. Ezt hozzuk a szüleinktől, vagy látjuk máshol, elköltözve új fejezetet nyitva az életünkben új szokásokat veszünk fel, de ilyen például a lencsefőzés, ilyen a malacsütés, és ezek valahol mind oda vezethetőek vissza, hogy mindenféle szokásokat felveszünk, ugye elméletileg keresztény emberként nem hiszünk ilyenekben, de ezeknek a gyökere mégiscsak valahol valamilyen babona. És ezek a babonák arról szólnak, hogy az új évbe gazdagságot hozzanak nekünk, hogy anyagi biztonságot hozzanak nekünk. Mert ugye az ember alapvetően szeretne anyagi biztonságban lenni. Az ember alapvetően görcsösen ragaszkodna ahhoz, hogy csak a fizikai feltételek legyenek meg, és akkor minden rendben lesz. Viszont testvérek, Isten igéje azt mondja ezzel szemben, Lukács evangéliumában maga Krisztus mondja így, hogy több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Mert hogy testvérek, Isten szeret, ezért nincs még végünk. Ez arról szól, hogy az Isten szeretete túlmutat a földi javakon, túlmutat a földi életen, és az örök életnek a perspektíváját adja számunkra. Erről szól tehát Isten szeretete. A következő, amit meg kell néznünk, az Isten irgalma. Ezt emeli ki a próféta. És két dolgot emel itt ki, amik szorosan összekapcsolódnak. Egyfelől azt, hogy Isten irgalma nem fogyott el, a másik pedig, amit mond, hogy minden reggel megújul. Képzeletbeli utazásra hívom a testvéreket. Képzeljük el azt, hogy mi történne, ha most valamilyen csodálatos módon olyan szerencse érne minket, hogy minden egyes reggel a bankszámlánkon megjelenik a havi fizetésünknek az összege. Minden egyes reggel a teljes havi fizetésünk összege megjelenik a bankszámlánkon elkölthető formában. Tehát ezt ténylegesen lehetne költeni, és teljesen mindegy, hogy az előző nap mi történt, elköltöttük, nem költöttük, hogyan, a következő nap újra jóváíródna ez az összeg. Most őszintén testvérek, ki ne akarna egy ilyen lehetőséggel élni, hogyha megbizonyosodtunk erről, hogy ez nem valami átverés és nem véletlen, hanem tényleg így van. Valami hasonlót mond el az ige az Isten irgalmáról azzal, hogy minden reggel megújul, viszont nem teljesen fedi ez a bibliai valóságot. Ugyanis csak egy részletet mutat meg nekünk ez az Istenből. Azt, hogy újra és újra megújul az ő irgalma. Viszont, hogyha csak ezt az egy vonását látjuk, hogy az Istennek megújul az irgalma újra és újra, hát akkor azt csinálunk, amit akarunk, nem? Hát akkor teljesen lehetünk könnyelműek, Isten úgyis elnéző lesz. Testvérek, így az az ember gondolkodik, aki az irgalomnak csak ezt az egy oldalát látja. Viszont, hogyha ismerjük a másik oldalát, amiről az előbb szóltunk, hogy ennek az irgalomnak szó szerint véresen komoly ára volt, testvérek, ára volt Krisztusban. Hogyha Isten irgalmát már a szeretete tükrében látjuk, akkor ez nem könnyelműséghez vezet, hanem vele megélt szeretet kapcsolatra. Akkor benne megélt örömre és mindennapokra vezet, és ez hálára indíthat. Testvérek, amikor azt olvassuk, hogy Isten irgalma nem fogyott el, hanem újra és újra megújul, akkor tulajdonképpen a próféta bizonyságot tesz a szó eredeti értelmében. Hitvallást tesz arról, hogy kinek látja ő Istent, és olyannak látja, akit nem befolyásol a mi aktuális állapotunk. Aki nem azt szerint bánik velünk, testvérek, hogy mi az, amit megteszünk, vagy mi az, amit nem teszünk meg. Aki nem a mulasztásainkon keresztül lát minket, hanem végtelenül irgalmas. Végtelenül irgalmas, és ez nem a mi próbálkozásainktól függ. Nem a mi emberi erőlködésünktől függ, hanem ez hozzátartozik az ő lényéhez, és ezen semmi nem változhat. Nagy az ő irgalma, minden reggel megújul az ő irgalma. És hogy miért fontos ez nekünk, testvérek? Azért, mert ebben lehetőség rejlik. Mégpedig az új kezdetnek a lehetősége. Itt vagyunk az új év küszöbén, illetve már beléptünk az új évbe, és ebben lehetőség rejlik számunkra. Mivel Istennek megújul az irgalma, számunkra is megadja a lehetőséget arra, hogy a bűn, a hibák, a mulasztások és az életgondjainak a látszólag nyomasztó sodrásában, ha messze sodródtunk tőle, újra belekapaszkodjunk. Talán ez az évkezdet adatott neked, testvérem, arra, hogy így belekapaszkodj az Isten irgalmába, és az ő megújuló irgalmát keresve, lépj oda hozzá, és elmond neki, hogy mi az, ami távolsodott tőle. Hogy kapcsolatba lépj azzal az Istennel, akiről láttuk már, hogy szeret, és megtart, és láttuk azt, hogy irgalmas, és az az irgalma megújul, és nem fogyott el. Hallottunk tehát erről a két dologról, a harmadik pedig, ami előttünk van, az Isten hűsége. Az igénk így szólítja meg Istent, nagy a te hűséged. A hűséghez általában megbízhatóságot, szavahihetőséget, stabil kitartást szoktunk társítani, és általában a házassággal kapcsolatban, illetve párkapcsolattal kapcsolatban jön elő a református házassági fogadalmunknak is. Ez egy alapmondata, hogy hozzá hű leszek, vele megelégszem. Nézzük meg azt, hogy mit jelentett ez ott és akkor, a fogság idején a zsidó népnek. Amikor azt hallják, hogy nagy a te hűséged, miért kell így megszólítani az Istent, nagy a te hűséged? Azért, testvérek, mert ez a bizonyíték annak, hogy Isten nem hagyta el őket. Nem valami távoli istenségű, hanem olyan valaki, aki jelen van közöttük, és küldeni fog szabadítást, aki hűséges. Bár a nép nem hallgatott rá, bár a generációkon keresztül elfordultak tőle, és ennek a fogság lett az eredménye, ő mégis szabadulást fog hozni. És Isten hűsége leginkább a tetteiben látszik meg. Nagyon közel jön hozzánk akkor, amikor megnézzük azt, hogy milyenek az ő ígéretei. Ugyanis az ígéreteiről minden egyes ponton azt látjuk a Bibliában, hogy ő megtartja azokat. Minden egyes pillanatban azt látjuk, hogy az Isten olyan Isten, aki megtartja az ígéreteit. Így testvérek, a Szentírás ezen a helyen szintén, mint egy bizonyságtételként mondja ki, hogy nagy a te hűséged. Ezzel azt is hozzáteszi, hogy nem olyan az Isten hűsége, mint az embereké, ami sokszor bizonytalansággal társul, sokszor az elköteleződés hiányával társul, sokszor még valami biztosítékot ott tartogat, hogy ne kelljen annyira mégsem hűségesnek lenni, ha nem muszáj. Testvérek, az Isten hűsége nem ilyen, nem tekint jobb lehetőségek irányába, hanem szilárdan kitart a választottaim mellett, szilárdan kitart az övéi mellett. Az ige tehát itt mintegy felmutatja, hogy Isten ilyen Isten, hűséges. Hűséges az ő népéhez, és hűséges egyen-egyenként is mindannyiunkhoz, testvérek. És erről a hűségről talán az egyik legérzékletesebb történet, ami leírja, példázat, ami leírja a Szentírásban, az a tékozló fiú története, ami ugye arról szól, hogy a tékozló gyermek elkéri az atyától a vagyont, elmegy, azt eltékozolja, és amikor ez a fiú visszatér, akkor úgy írja le a Szentírás drámai erővel, hogy az atya már távolról észreveszi őt, és elé fut. Azt tudja távolról észrevenni, aki vár rá. Ilyen hűséges Istenünk van, aki vár. És hogyha emberi oldalról nézzük meg, vagy a mi életünkből próbálunk példát nézni arra, hogy milyen is ez a hűség, a szülői hűség és elköteleződés jutott eszembe. amikor szülők éjszakákat átvirasztanak a gyermekeik mellett, hogyha azok betegek, akkor is, hogyha ez a betegség taszító, akkor is, hogyha egyébként nem annyira szívderítő éjszakákat átvirasztani. Melyik szülő az, testvérek, amelyik azt mondaná, amikor a gyermeke szenved, hogy hát jó van, én azért lefekszem aludni, te meg oldjad meg. Az Isten hűsége arról szól, hogy kitart mellettünk, akkor is, amikor nehéz, akkor is, amikor fáj. És amikor arról olvasunk, hogy nagy a te hűséged, akkor testvérek, mellé kell tennünk azt, hogy ez folyamatos jelenlétet jelent az életünkben, az Isten szent lelkén keresztül. Így tehát az Isten jelenléte tapasztalható, megélhető és cselekvő valóság, testvérek. Hogyha esetleg ebbe az új esztendőbe bizonytalansággal lépnél be, szól a megerősítés. Szól a megerősítés gyülekezeti közösségként is számunkra, hogy nehéz időket élünk, nehézségeken vagyunk túl, és ki tudja, mit hoz a jövő, de az Isten hűséges. Az Isten hűséges, és jelen van közöttünk ott, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében. És ugyanígy szól a közösség mellett egyénként is, testvérek, hogy olyan mennyei atyád van, olyan mennyei atyával lehet kapcsolatod, aki a hűségével van melletted. Látjuk tehát azt, hogy szeret az Úr, hogy nem fogyott el az irgalma, és hogy a nagy a hűsége. Ezt mutatja fel az igénk a mai délelőttön. A kérdésünk pedig innentől az, hogy mégis mire indíthat ez minket. Mi az, amit személyesen üzen számunkra. És erre a választ a 24. versben találjuk meg. Így ír az ige, az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Az Úr az én osztályrészem, ezért benne bízom. Testvérek, itt állunk furcsa kettősségben az év kezdetén. Ugyanis készülünk életeseményekre, érettségi, iskolaváltás, diploma, talán valaki házasságra készül, vagy gyermekáldás elé néznek. Sok-sok életesemény, amire készülünk, és ami emberi számítás szerint tervezhetően megtörténik, eljön. Ha Isten úgy akarja. Ugyanakkor talán még aktuálisabban szól nekünk, mint bármikor máskor az elmúlt egy-másfél év tükrében az, hogy egy csomószor készülünk valamire, és az nem úgy történik. Nagyon komolyan beleírta az emlékezetünkbe az elmúlt időszak azt, hogy számtalan dolog van, amire készülünk, amit várunk, és végül be kell látnunk, hogy nincsen ráhatásunk, hogy valóban megtörténik, vagy nem. És ez a kettősségnek a másik oldala. Egyfelől mi készülünk, a másik oldal viszont az, hogy bár készülünk, bár emberi számítás szerint megtörténnek dolgok, amiket várhatunk, vagy amit kevésbé várunk, de végső soron be kell látnunk, hogy nincsen ráhatásunk arra, hogy mi történik. Ezért szoktuk keresztény emberként hozzátenni a terveink mellé, hogy ha Isten akarja és élünk. Erre bátorít is minket az ige egy helyen, hogy ha Isten akarja és élünk, akkor fogjuk ezt vagy azt tenni. Testvérek, kiózanító belegondolni, hogy mennyire nem vagyunk ráhatással az életünkre. Hogy valójában ki vagyunk szolgáltatva az egészségünknek, a gazdaságnak, az eseményeknek, közösségi mozdulásoknak. Sokszor mások döntésének. És adódik a kérdés, hogy mégis hogy lehet így élni? Hogyan lehet így megmaradni épésszel? Hogy nem fog ez folyamatos szorongást okozni bennünk az év minden egyes pillanatában? És erre adja meg a választ az igény, testvérek, amikor ezt mondja, az Úr az én osztályrészem, ezért benne bízom. Tehát a próféta bizalmának az alapját az adja, hogy ismeri Istent, mégpedig olyannak ismeri, akinek megtart a szeretete, akinek az irgalma megújul, és akinek a hűsége nagy. Így tehát, testvérek, a mai igénk nem tesz mást, mint bemutatja nekünk Istennek, Istent ezen a három vonásán keresztül. És itt az új esztendőnek a küszöbén felteszi nekünk a kérdést, hogy te milyennek ismered az Isten, testvérem? Így ismered-e őt, mint aki szeret, irgalmas és hűséges? Mert hogy bátorításként szól ez a három. Azért szól bátorításként, mert ez tele van azzal, hogy az Isten jelen van, és gondot visel rólunk. Az Isten szeret, irgalmas és hűséges, és így hív az igénk, hogy bízzuk rá magunkat. Bízzuk rá magunkat minden élethelyzetben, a legnagyobb döntésektől elkezdve egészen a hétköznapok forgatagáig. Bízd rá magad, testvérem, mert ő az, akiről azt írja az ige, hogy szeret, és ezért nincs még végünk. És bátoríthat minket az, hogy onnan indultunk el, hogy ezek az igék milyen helyzetben születtek. Jeremiás a legnagyobb kilátástalanságban. Akkor, amikor körbenézve azt látta, hogy minden elveszett, minden elpusztul. Amikor minden az Istentől ellökte volna, és minden körülménye azt harsogta volna az arcába, hogy vesztettél, egy vesztes úrnak szolgáltál. Valójában nem dől be ezeknek, nem dől be a körülményeknek, hanem belekapaszkodik abba a tudatba, abba a hitbe, hogy kicsoda az Isten, hogy kicsoda az az Isten, akihez ő tartozik. Összefoglalva igény üzenetét, változik a világunk, változunk ezen belül mi is, és az új esztendővel járó változások közepette azt láthatjuk meg, hogy olyan Istenünk van, aki nem változik, hanem az ő szeretete, az ő irgalma és az ő hűsége hív, és bátorít minket arra, hogy benne bízzunk ennek az esztendőnek is minden napján, vagy éppen most először elkezdjük rábízni az életünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk, akkor, amikor látjuk a te hűségedet, amikor a te igéd a szeretetedről, az irgalmadról tesz bizonyságot, akkor nekünk nem marad más, csak a hála, azért, mert ilyen úr vagy. És hogy nem elég, hogy ilyen úr vagy, de te hívsz magadhoz minket. Ez a szeretet nem megáll, hanem aktív és felénk közelít. Köszönjük azt, hogy így állhatunk most meg az ünnepek sorában. Így tekinthetünk vissza arra, hogy van, amit magunk mögött hagyunk, de ebben is felfedezhetjük a te lépteidnek a nyomát, a te gondviselésedet. És így szeretnénk most a te kezedbe letenni ezt az új esztendőt is. A te kezedbe letenni az egyéni életünket, a lehetőségeket, amik elénk fognak jönni, a fájdalmakat, a nehézségeket is. A te kezedbe szeretnénk letenni a családunkat, a gyülekezetünket, a városunkat, a nemzetünket, Urunk. Kérünk, hogy te állíts minket ezekben a közösségekben, arra a helyre, ahol látni szeretnél, és hadd legyünk ott a te áldásod. És Urunk, úgy hozzuk mindezt eléd, mint akik, hogyha előre tekintünk, akkor nem csak a reménység, de a félelem is ott van bennünk. Hiszen valóban megvalljuk azt, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Te vagy az, akinek ez a tervében benne van. Így kérünk, hogy vezess minket ezen az úton, benned bízva. Urunk, arra kérünk, hogy te építs minket, te gyógyítsd a sebeinket. Azoknak, akiknek ez nehéz lenne, kérünk, hogy te bátorítsd a szívét, hogy így tudjunk feléd mozdulni ebben az esztendőben is. Így köszönjük azt, hogy szólt hozzánk a te igéd. Kérünk, hogy ezt segíts tovább vinni számunkra. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.